Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén a 33. Zsoltár első versét. A 33. Zsoltár első versét énekeljük. Ez a Zsoltárunk így kezdődik: Nosza, Istenfélő, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Nosza, Istenfélő, szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őt eddig dicsérjék, kik örülnek igazságnak. Áldjátok az értan hangos citerákban, az Úr áldassék, lanban, hegedűben, címbalmi zengésben, magasztaltassék. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, és énekeljük a 239. dicséretünket, a 239. dicséretünknek énekeljük az első, a harmadik és az ötödik verseit. A 239. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, hadd meg esdeklésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyd kétségbe esnem. Az igaz hitet kívánom, ó, adjad azt én nékem, néked élnem, mindennek használnom, szent igédet követnem. Adjad, hogy teljes szívemből engedjek vétetteknek, te is ingyen kegyelmedből kegyelmez vétkeimnek, ígéd légyen eledelem, mellyel lelkem tápláljam és megóvjam, ha ínség ellenem támad, el ne nyomhassam. Nagy harcban, ellenkezésben te segíj meg, Istenem, csak a te nagy kegyelmedben van nyugtom és védelmem. Ha kísértet jő, védelmez, szent kezed meg segítsen, meg ne ejtsen. Ami kárt szerezhet, tudom, nem hagysz elvesznem. Hallgassátok meg az igét, Istenek igéjét, amelyet olvasok a Jelenések könyve 5. fejezetéből, a Jelenések könyve 3. fejezetéből, az első 6 igeversből. A szárdiszi gyülekezet angyalának ezt írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te halálból való feltámadásod, a mi lelki feltámadásunk kiváltója és a mi testi feltámadásunk záloga. Köszönjük, hogy mikor azt valljuk meg, hogy harmadnapon halottaidból feltámadtál, megvalljuk azt is, hogy hiszem testünknek feltámadását és az örök életet. Adorunk ezt a feltámadást, ezt a lelki feltámadást, és majd vezest el a testi feltámadásra is bennünket. Adorunk, hogy megváltozott életünk, megújult életünk benned legyen, hogy aki Krisztusban van, az legyen új teremtés. A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Így legyen. Amen. Az 512. dicséretünk első versét énekeljük, és ezzel készüljünk az ige hallgatására. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyből az ő üzenetét hirdetni kívánom számotokra. Írva található Péter apostol első levelében, Péter első levelének második fejezetében az első három igeversben eképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Húsvét utáni első vasárnapon lemérhetjük, hogy mit jelentett számunkra a húsvét lelkileg. Mit jelentett a húsvéti evangélium, mi történt bennünk az ünnep nyomán? Igénk először arról szól, hogy mit ne tegyünk. Hogy vessük le az álnokságot, képmutatást, irítséget, rágalmazást. De utána arról szól, hogy milyenek legyünk. És én is erről szeretnék ma szólni. Mint most született csecsemők. Így kezdődik a második vers, mint újszülött csecsemők, quasi modo geniti, ahogy a latin fordítás mondja, és így nevezi az egyházi év ezt a vasárnapot, a lelki újjászületésnek a vasárnapja, ahol lemérődik, hogy mi marad meg a húsvétból. Megmarad a húsvéti változás, az újjászületés. Az újjászületés kiábrázolására az ősegyház tagjai a megkeresztelkedés alkalmával fehér ruhákba öltöztek, és tejet ittak, mintha kisgyermekek lennének. Vasárnaponként lelkileg mindenképpen fehér ruhába öltözünk. Most, amikor tudjuk, hogy nem vasárnap jövünk össze, mert nem jöhetünk egyáltalán össze, gondolhatjuk, hogy vasárnap is bármilyen ruhát felvehetünk. Én is voltam így ezzel a járvány egyes időszakaiban, de minden vasárnap fehér inget veszek. Mert valahol érzi az ember, hogy mint Isten gyermekei, Isten tiszteletet tartunk az otthonunkban is, mint újszülött csecsemők, vágyakozunk a hamisítatlan lelki tej után. Nem csak vasárnap, hanem minden nap az eredelünk a lelki tej. Érdekes, hogy még a régebbi fordítások tiszta tejnek fordítják, az új fordítás lelki tejnek fordítja. A lelki táplálkozásnak ez az eszköze, az anyatej, az Isten igéje. Mit fejez ki, hogyha olvassuk az Isten igéjét? Hogyha esszük a lelki eredelt? Azt fejezi ki, hogy megvalljuk, hogy jóságos az Úr. A harmadik versben így magyarázza ezt a lelki folyamatot, ezt a lelki kívánságot. Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Jóságos az Úr. Tehát Isten jóságát adja elénk az egész Szentírás, az anyatej, ahogy fogalmaztak a régebbi íróink, hogy az anyatejjel együtt szívta magába a Bibliát, hát maga a Biblia az anyatej, a tiszta tej, és ezt vegyük. Mikor most készültem az ige hirdetésre, megnéztem a tejreklámokat, és hát a régebbi tejreklámok között én még ennek részese voltam, amikor megjelent ez a reklám, egy pohár tej, tiszta fej. És egy átlátszó pohárban a tejet fotózta le a fotós, és ez került fel a hirdető plakátra, még gyermekkorunkban. Az anyatej tehát kifejezi Isten jóságát. És Péter apostol itt leírja ennek a minőségét is tehát, hogy lelki tej és hamisítatlan tej. Az anyatejet nem hígítjuk. Lelki értelemben is igaz ez. Nincsen eregyítve valami máshonnan jövő mérgező anyaggal. Egy lelkipásztor leírja, hogy fiatalokkal részt vett egy lelki héten, egy csendes héten, és az egyik fiatal, mikor megérkezett a nyaralásra és a lelki foglalkozásokra, a táskájából a nagy csomó könyvet szedett ki, különböző olyan olvasmányok voltak, amikben a szellemi szféra könyvei voltak, mindenféle álmos könyvek, magyarázós könyvek, és akkor megkérdezte tőle, hogy a lelkész, hogy miért hozta ezt magával erre a lelki hétre, és a fiú azt mondta, hogy azért, mert az édesanyja pakolta be. Nem elegyítjük az Isten igéjét semmiféle más táplálékkal. Hamisítatlan, tiszta anyatej. Erre vágyakozzunk, amiben nincsen semmi ártalmas. Olvastam arról, hogy egy pásztor Mikor legeltette valahol Spanyolországban, Hispániában a nyáját, akkor kitépkedte azokat a mérges növényeket, amelyeket, hogyha megevett volna a bárány, gyomor bajai lettek volna, és bele is halhatott volna. Kitépkedte a legeltetés előtt. Isten igéjében nincsen semmi méreg. Hamisítatlan, tiszta anyatej. Ezen táplálkozik a lelki újszülött. Amikor egy gyermek megszületik, tápláléka van szüksége. És nem mindegy, hogy anyatejet kap, vagy valami mást. Anyatej helyett nem adhatunk neki húsleves vagy pálinkát, mert akkor elpusztulna. Tiszta, hamisítatlan, keveretlen anyatejet kell kapnia, mert az újszülött csak azon növekszik. Aki újjászületett, annak az életében a tiszta tej szerepét Isten igéje tölti be. Ez a hívő embernek a napi tápláléka, nem csak néha napján, hanem napról napra. Egy csecsemő 4 óránként kapja a tejet. A lelki újszülött sem élhet abból az igéből, amit hónapokkal, évekkel ezelőtt fogadott magába. Hogyha valaki nem táplálkozik a tiszta anyatejjel, az Isten igéjével, akkor lelkileg gyenge lesz. A gyengeség betegség. A koronavírus járványnak talán az egyik legmegdöbbentőbb, meghatározóbb tünete, hogy hosszú ideig tart a beteg időszak. És a beteg időszak vége mindig rettenetes gyengeség. Ezért kell az anyatej, hogy megvédjen bennünket, az Isten igéje, hogy megvédjen bennünket minden lelki vírustól, minden lelki méregtől. Nem elegítjük azt. Isten igéje végül, mint az anyatej, nem fogy el, mert az anyatej elfogy az embereknél, de az igének olyan forrása van, ami nem fogy el, nem apad el. Azon túl, hogy elmondtam, hogy a lelki újjászülött tápláléka az Isten igéje, beszélni kell arról is, hogy nem csak a gyengeség, a betegség, hanem az alacsonyság vagy az alultápláltság is. Szóval a lelki táplálkozásnak a célja az, hogy növekedjen valaki. Kicsit erős a példa, de talán így lehet megérteni. Valakinek volt 2 harci kutyája, és a 2 kutyát, mikor összeengedte marakodásra, verekedésre a porondon, akkor lehetett fogadni, hogy melyik győz. És a tulajdonos is mindig fogadott, és mindig eltalálta, hogy melyik győz. És megkérdezték tőle, hogy honnan tudja, hogy melyik lesz a győztes. Honnan tudja ilyen biztosan? És a tulajdonos azt mondta, hogy mert a harc előtt mindig azt a kutyát etetem, amelyikre fogadok, a másikat pedig nem etetem. Az alultápláltság, az alacsonyság lelki értelemben, ami csecsemőkorban kialakul, betegség, vagy az időszakos táplálék hiány. A növekedés a célja a táplálkozásnak. Mert milyen rettenetes dolog, hogyha egy gyermek nem növekszik. Milyen rettenetes dolog, hogyha felnőttként is gyermektermetben éli az életét. A lelki táplálkozás célja a növekedés. Nem lehet mással táplálkozni, de ha táplálkozunk, akkor az ismeret épít, az Istenben való ismeret épít. Ez nem azt jelenti, hogy most már nem vehetünk semmi más könyvet a kezünkbe, de ami ellentmond a Bibliának, ne az legyen az irányadó, és ne abban mélyüljünk el, hanem mélyüljünk el az Isten igéjében. Valaki egyszer azt mondta, mikor érzékelte, hogy mindenben más a felfogásom, túl sokat olvasom a Bibliát. Pál apostol is megvallotta ezt, és Istennek minden apostola, az Úrnak minden apostola, hogy inkább bolond vagyok az igéért. Növekedni kell a Szentírás megismerésében. Egy teherautó sofőr elhatározta a megtérése után, hogy minden nap egy ige verset fog megtanulni kívülről. Miközben a városban beszerezte az építő anyagot, gondolataiban mindig az aznapi ige verssel foglalkozott. Keresztény életének első 3 évében 1000 ige verset tanult meg. Ha ő vezetés közben meg tudott tanulni évente több mint 300 ige verset, akkor mi is biztosan megtaláljuk a módját, hogy megtanuljunk néhányat. És ha megkérdezünk valakit, hogy milyen drága csodát fedezett fel az Isten igéjében, akkor nem válaszolja azt, hogy nem jut eszembe semmi. Persze én is voltam ilyen, hogy nem maradt meg bennem az ige maradandóan, ezért kell megtanulni az aranymondásokat. Gyerekkortól kezdve folyamatosan tanultuk, de talán mikor jött a konfirmáció, akkor nem tudtam volna olyan verset mondani akkor, amire azt mondhattam volna, hogy ez az életemnek az igéje. Aztán 2 esztendővel később megkaptam a Sárhegyen egy fiatal embertől az első csodálatos Isten élményt, és a főiskolán pedig, mikor átnyújtotta a ballagási meghívóját, azon megkaptam az életem igéjét, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökre. Református bibliaolvasó olvasó kalauzunkban ez a mai ige. Tanuljuk meg az igét kívülről. Legyen így növekedésünk Isten szavában. Végül igyekezzünk arra, hogy lelkileg táplálkozzunk. Mert sokszor elmúlnak az alkalmas idők, Pál apostol mondja, az idők gonoszak, és emiatt szükséges, hogy kihasználjuk az alkalmas időt. Vágyakozzatok a tiszta, hamisítatlan tej után, kihasználván az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Néhány évvel ezelőtt egy politikust börtönbe zártak, elítéltek csalásért. A fogságban a cellatársa egy hívő rab volt, aztán utána elválasztották ettől a társtól, és mikor a magányában tépelődött ez a bukott politikus, mondta az őröknek, hogy hozzák oda azt a lelkészt, aki bejár a börtönbe. És a lelkész egy kis bibliácskát adott neki, amelyben az Új Szövetség volt, és a Zsoltárok könyve. A Zsoltárok könyvét ajánlotta, hogy azt olvassa, és mikor a bukott politikus fellapozta ezt a kicsike bibliát, akkor az 50. Zsoltárhoz lapozott, és ezt olvasta, hív segítségül engem, a nyomorúság idején én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Aztán fellapozta az Új Szövetséget, és elérkezett ehhez a mondathoz, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Néhány esztendővel ezelőtt ez a politikus a szívébe fogadta Jézust. Az idők gonoszak. Nem tudjuk, hogy mikor jutunk fogságba vagy rettentő betegségbe. Lázas állapotban talán nem is jut eszünkbe az ige. Robinsonnak se jutott eszébe, amikor a lakatlan szigeten lázas állapotban feküdt. Valahogy elmászott a ládáig, ahol a hajóról megmentett Biblia volt, fellapozta, és ő is ehhez az igéhez nyitott, amit gyerekkorában már hallott, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Rettentő betegségben, szenvedésben, vagy balesetben éljünk az Isten igéjével. Ez is egy súlyos példa. Egy férfi egy robbanás során súlyosan megsérült, az arca egészen eldeformálódott, elvesztette a szeme világát, és mind a két kezét. Éppen a balesete előtt tért meg. És az okozta számára az egyik legnagyobb csalódást, hogy nem olvashatja tovább a Bibliát. Meghallotta, hogy valahol Angliában van egy hölgy, aki az ajkával olvassa a vakok írását, a Braille írást. Rá kellett azonban jönnie, hogy az ajkában levő ideg végződések túl erősen károsodtak ahhoz, hogy meg tudja különböztetni a betűket. De egyszer, ahogy az ajkához emelte az egyik Braille-ben írt oldalt, a nyelvével hozzáért egy kiálló betűhöz, és képes volt érzékelni a betűt. Rádöbbent, hogy a nyelvével tudja olvasni a Bibliát. Villámként hasított bele ez a gondolat. A nyelvemmel olvashatom a Bibliát. Azóta ez a férfi már többször végigolvasta a Bibliát. Ha ő meg tudja tenni, akkor talán mi is össze tudjuk magunkat szedni, hogy mint az anyatejre vágyakozva, úgy olvassuk az Isten igéjét, úgy éljünk az Isten igéjével. Hogyan történhet meg az igeolvasás? Hát úgy, ahogy egyébként is innánk mondjuk a tejet. Mikor szoktunk tejet inni? Reggel. Ahogy az előbb idéztem, a szlogent, egy pohár tej, tiszta fej, úgy indul a nap, hogy Isten igéjét vesszük és emésztjük. Aztán, hogy van, aki nem jut hozzá a tejhez, gondoltak erre a nevelők is, és Magyarországon is elrendelték, hogy már a gyerekek az iskolában iskolatejet kapjanak, hogy jobban tudjanak gondolkodni. Mikor iszunk tejet? Például a kiszáradáskor. És egy keveset iszunk talán este is. Emlékszem egy fiatal presbiterre, aki, mikor ez volt a téma, hogy ki hogyan olvassa a Bibliát, elmondta, hogy ő úgy szokott indulni, éppen tél volt, és ráértünk ilyenekről beszélgetni. Úgy szokta olvasni a Bibliát, hogy a meleg reggeli kályha mellé áll, ott ráteszi a kávéját, előveszi a Bibliát, és a kávét megissza, és bennem ez most úgy fogalmazódott át, hogy és hozzátesszük a tejet is. Ne csak kávé legyen, hanem ott legyen mellette a tej, teljes kávé. Éljünk az Isten igéjével reggelente, éljünk az Isten igéjével, ha kiszáradunk, és éljünk az Isten igéjével egy kevéssé este is. Egy másik gyülekezet vezető mondta el, aki egy készletraktárban dolgozott, hogy ő meg néha a polcok közé megy, ott veszi elő az igét, és ott olvassa. Az a lényeg, hogy ne veszítsük el. Eszembe jutott a kereszténység nagy írójának, John Bunyannak a Zarándok útja című regénye, amelyben a kapun átmenve, ahol a bűneit leteszi, a hívő, reményteljes hívő, szóval átmenve a kapun, kap egy Bibliát az értelmezőtől, aki szembe jön vele. És ezt a Bibliát olvassa, tekercsnek nevezi az író John Bunyan ezt az eszközt, amivel növekszik a hitben, és aztán, amikor az akadály dombjához ér, az arándok az akadály dombján elalszik, kiesik a kezéből, és amikor útnak indul, már nem veszi fel, nem jut eszébe, hogy felvegye, és ott hagyja az akadály dombján a Bibliát, az írást, a tekercset. Vissza kell érte mennie. Aki elhagyta az Isten igéjét, vegye újra magához. Húsvét ezt tanítja most nekünk, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Ez az új életnek a biztos jellemzője, és lemérhetjük valóban magunkat, hogy a húsvét hatotta ránk, és újjá lett az életünk a bibliaolvasásunkkal. Vessétek le a gonoszságot, vessétek le a rosszaságot, a romlottságot, az ártó és romboló gondolatokat, az álnokságot. Az álnokság egy olyan magatartás, amikor okosabb vagyok, ravaszabb, mások nem tudják követni az észjárásomat, és ezt kihasználom. Az újszülöttnek őszintességre van szüksége. Ő megnyerte Krisztusban az új életet, ezért hát le kell vetnie az álnokságot. Le kell vetnie a képmutatást. Valaki azt mondta, hogy kitenyésztettük magunkban a keresztény életnek a képmutató fajtáját. Mert másképp gondolkozunk a templomban, és másképp cselekszünk az utcán és otthon, a családunkban. Pedig egy lelki újszülött nem tud képmutató módon élni. Vessük le a képmutatást. Úgy, ahogy azok előtt, akiket szeretünk, és akikkel együtt élünk, levetjük a maszkunkat is. Vessük le az irítséget. Az irítség az az állapot, amikor a másokét irigylem, azt nézem, hogy másnak mit adott az Isten, és nekem mit nem. Természetellenes a hívő természetben az irítség, mert ha Isten jóságát ízleltem a magam életében, akkor hogyan irigyelhetném ezt másoktól? Vessük le az irítséget. Vessük le a rágalmazást. A rágalmazás minden olyan rossz beszédet jelent, amellyel embertársaim érdemeit, tulajdonságait lekicsinylem, vagy éppen semmissé teszem. Ide tartozik a pletyka, a besúgás, a rossz légkör, tudatos megteremtése, mások bűneinek a túlhangsúlyozása. Ez a rágalmazás, amit le kell vetnünk. Krisztus feltámadásának romolhatatlan magjából kikelt új életünk védelmében szól ez az ige. Az örök élet beszédét, mint hamisítatlan anyatejet, vegyétek és vigyétek, és éljetek azzal. Befejezem egy fogházi példával, az előbb már említettem egyet, most legyen itt a végén egy utolsó, egy másik. Egy fogházi lelkész írta egy levélben, egy halálra ítélt és ma kivégzett ember üdvözletét tolmácsolom. Áldott szolgálatot végezhet a nyomtatott ige. Elmondom egy rablógyilkos utolsó éjszakáját. Kivégzése előtt 14 nappal néhány evangélium irat az Úrhoz vezette. Halál előtt néhány nappal megkérdezte, beletölteném az utolsó éjszakát. Igen, válaszoltam. Lenne még egy kívánságom. Nagy örömömre szolgálna, ha még egyszer együtt olvasnánk az igét, és utána úrvacsorát vehetnénk. Az úrvacsora után még közösen imádkoztunk. Én azért könyörögtem, hogy az Úr adjon neki erőt a nehéz úthoz. Aztán a rablógyilkos imádkozott. Megragadó volt, hogy feleségéért, gyermekeiért, hozzátartozóért, és végül áldozatának feleségéért könyörgött. Aztán felkelt, fejemre tette a kezét, és értem imádkozott. Abban a pillanatban nem is gondoltam arra, hogy ő egy rablógyilkos. Az volt az érzésem, mintha most szenteltek volna fel. Aztán megkérdezte, mennyi idő van még a kivégzésig? Megmondtam neki, mire így szólt, akkor még énekeljünk el egy éneket, az utolsót ezen a földön. Ezt énekeltük, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem, áldozád magad, fogadjál Jézusom. Aztán kikísértem őt a vesztőhelyre, még egyszer kezet nyújtott, és ezt mondta, a viszontlátásra Jézusnál, a dicsőségben. Használjuk ki az időt, tekintsünk fel az égre, tekintsünk bele a Bibliába, mint olyan olvasmányra, ami tele van Isten csodálatos csillagaival. Egy alkalommal megkérdezték Newtont, aki a csillagászat terén valószínűleg a legnagyobb sikereket érte el, minek köszönheti, hogy ő fedezte fel a legtöbb csillagot. Ó, ez nagyon egyszerű, mondta, én többet vizsgálódtam, mint mások. Newton azok közé, a tudósok közé tartozott, akik hittek a Szentírásban, hittek az Isten igéjében és hittek az Úrban. Egyszer azt mondta, behetem a látcsövemet, és több millió mérföld távolságra beleláthatok a világűrbe. De félretehetem, a szobámba mehetek, hogy letérdeljek, és komolyan imádkozzam. Ilyenkor, imádság közben, sokkal többet látok az égből, és sokkal közelebb vagyok Istenhez, mintha a világ összes távcsöve és csillagvizsgálója a rendelkezésemre állna. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük az új életet, amelyet az ige által munkálsz a lelkünkben. Mennyei Szent Atyánk, Jézus Krisztus által a Szentlélek vezetésében kérünk téged, hogy hadd járjunk a te utadon, a te igédnek drága útján, hadd olvassuk, hadd értsük, hadd legyen napi eledelünk a te igéd, amelyet megismerünk, és abban boldogok leszünk. Boldog, aki olvassa és megtartja a te rendeléseidet. Boldog, aki olvassa és megtartja a te drága szavadat. És boldog, aki hitt, mert beteljesednek neki, amit az Úr mondott. Köszönjük, Urunk, a Szentírásnak a csodáját. Imádkozunk azért, hogy eljusson a szükségben, a nyomorúságban az emberekhez, a fogságban az emberekhez. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a kicsinyekért, hogy ők is megismerhessék az Isten igéjét. Köszönjük neked, hogy adhatunk erre a célra sokaknak Szentírást. Köszönöm én is, Uram, hogy egy-egy drága életnek lehetünk megajándékozói az igével. Imádkozunk az ige olvasásáért, hogy hadd találjon meg abban mindenki téged, Jézus Krisztus. Hadd jusson el a megújulásig, hadd legyen benned, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy lelkileg te légy a társa azoknak, akik egyedül vannak, hogy megtántorodásukban te légy a támasz, erőtlenségükben te légy a megerősítő jelenléteddel és igazságoddal. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Hozzád fohászkodunk az egész világért. Csendesítsd le azt, ami az életünket szétrombolta, hogy megtanuljuk igazán szeretni a te kijelentésedet, a te szavadat. Hallgass meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Jézus nevében. Amen. Imádkozzuk együtt Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük énekeskönyvünkből a 254. dicséretünket, az első három, valamint az ötödik versével: Mindenkoron áldom az én Uramat. Sztárai Mihály énekét énekeljük. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat, benne vetem minden bizodalmamat. Mindenkoron dicsérem, mint Uramat, igen, vigad és örvendez én lelkem, az Istennek segedelmét, hogy kérem, nyomorultak meghallják, azt örvendem. Vigadjanak Istenben, arra intem. Én mikoron Istenhez kiáltottam, kegyelmesen tőle meghallgattattam. Ő általa hamar megszabadultam, háborúságimban is megtartattam. Segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok, igen nagy jó, azt bizonnyal tudjátok. Benne bízó emberek, mind boldogok. Testvéreim, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen.